A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba. A nap vendége pedig Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány kuratóriumi elnöke. A műsor első részének utolsó perceit a Széchenyi Család határon túli vonalával zártuk le, de maradunk is picit ennél a témánál, mert szerintem a kedves hallgatókat is nagyon foglalkoztatja. Hol találhatóak a világban Széchenyiek, míg említette az Egyesült Államokat, jó magam osztrák leszármazottakról tudok.
És köszöntök ismételten szeretettel mindenkit. Igen, ott is, és Chilébe, Mexikóba, Egyesült Államok, Németország, szóval, hogy nagyon-nagyon, és igazából egyre többen is többen kerülünk elő, és próbálunk egy kicsit beszélgetni és használni az online felületeket erre, és hát nagyon érdekes kapcsolódások, és nagyon érdekes levelek jönnek, mondjuk például Chiléből, ahol élnek rokonok. És ez egy ilyen elképesztő, hogy a múlt hét pénteken hívott fel egy hölgy telefonon, hogy ő is, és akkor, hogy így találkozunk, és akkor így rájövünk, hogy tényleg, és itt van benne az almanakba, és itt van a családfába, és örülünk egymásnak. Úgyhogy nagyon távolról kerülnek elő a rokonok.
Járnak egyébként haza Magyarországra a Széchenyiek?
Nem mindenki. Most idén úgy volt, hogy lesz egy családi találkozó. Széchenyi Kálmán egyik a család leszármazottja igyekezett, hogy ezt összerakjuk, ezt a találkozót, de sajnos most a koronavírus véget ez nem jöhetett létre, hát remélem, hogy jövőre sikeresebbek leszünk ebben.
Egyetszott már azzal a gondolattal, hogyha össze kéne vetni a Széchenyiek vagyonát a mai árfolyamon, mennyi pénzük lenne?
Nagyon sokat gondolkodom ezen. Rengeteg. Tehát, hogy igazából így csak a dédpapámnak a vagyonát kezdtem számolgatni, aztán elindultam a Széchenyi István féle vagyon felé, és akkor Ferenc, és ott megálltam. Tehát nem tudom kimondani ezt a számot.
Annak idején egyébként a főnemesi családok körében a Széchenyiek mekkora vagyonnal bírtak? Ha összevetjük mondjuk említette a festeticseket, ugye, akikkel rokonságban álltak.
Igen, akikkel rokonságban álltak.
Az Eszterháziak voltak még
hát
nagyon
vagyonos. Hát azért én azt gondolom, hogy egy felső, a felső tízezer.
A topliga.
Így mondhatjuk a topligában. Azt gondolom, hogy igen, benne voltak, abszolút.
Mi az, ami megmaradt a családi vagyomból? Önöknek egyébként?
Hát nekünk semmi. Nekünk nem maradt semmi. Sajnos az én apai örökségemet azt teljesen kipusztították, tehát a kitelepítés után ott minden elveszett. Gróf Széchenyi Emil dédpapám volt a legvagyonosabb Széchenyi, mert ott nagyon sok örökség szállt rá a családból. Abból ott semmit nem, nincsen más, szóval nincs egy festmény, vagy nincs egy ezüst, vagy nincs egy nem tudom, tehát hogy semmink nem maradt. Egyébként felgyújtották a kastélyt, fotók se és dokumentációk sem nagyon. Most kerül elő egy-egy dolog, amiből így látjuk, hogy történeti levéltárból, hogy ugye mi volt az, amikor az apujékat kitelepítették, mit vittek el, honnan költöztek, tehát ez most kutatjuk, hogy mik voltak. Gróf Széchenyi Emilnek viszont megkaptuk azokat a földterületeit és azokat a hagyaték kimutatásokat, amire csak ültem így mondjuk egy délutánt, és olvastam, és azt mondtam, hogy ezt nem hiszem el, hogy ez tényleg egyszer a Széchenyieké volt. Hát kis hazánknak hatalmas része.
Egyébként, hogy merre voltak a birtokok?
Somogy megye.
A budapesti ingatlanok közismertek természetesen.
Így van, Budapest, Somogy megye, Vas megye, Felvidék, Balatonpart, tehát hogy igazából mindenhol tulajdonképpen, tehát annyira széles körben építkeztek és jelentek meg Magyarországon a Széchenyiek, és gyarapították ezt az egész országot, mert ugye a földekkel, a mezőgazdasággal, az épületekkel mindig gyarapítottak, és ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy azok az emberek, akik nálunk dolgoztak, mondhatom ezt így, azoknak mindig megvolt a lakásuk, a fizetésük, az orvosuk, a temetőjük, és mindennel foglalkozott a Széchenyi család, és foglalkoztunk, amitől jóvá tudtuk tenni ezeknek a családok, embereknek az életét, akik ott dolgoztak.
Miután ön még fiatal, nem provokálom, de egyébként a családhoz tartozóan egy-két úgynevezett régi arc felbukkan, még akik valamilyen szinten bedolgozója voltak a Széchenyi családnak?
Hát képzelj el, hogy igen. Egyre többen és többen jönnek, és kapunk leveleket, és kapunk fotókat, és mesélnek, hogy én is itt dolgoztam, és Nagycenken dolgoztam, és még itt lakom, és hogy éltem a Nagycenki nem tudom melyik házban, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan megkeresnek minket. Idős emberek, és én nagyon boldog vagyok ettől, mert mindegyik levél nagyon büszke arra, hogy ő ott dolgozhatott, és hogy még mindig megköszönik, hogy egyáltalán részesei lehettek ennek az egész örökségnek, vagyonnak, ennek az egész családnak. Tehát, hogy a társadalomnak az a rétege, akik akkor ott dolgoztak, azok hálásak.
Azzal szerintem nem árulok el nagy igazságot, hogy azt mondom, hogy kevés arisztokrata név forog úgy összességében ma a közéletben. Mennyire segíti a Széchenyi családot egyébként az alapítvány, akár személy szerint önt is, hogy valamelyest jobban megismerhesse a széles közvélemény?
Hát az az igazság, hogy ez is egy kettősség. Mert az egyik oldalon kicsit szomorúk vagyunk, hogy sok esetben a nevünk olyan helyen szerepel, amit mi nem szerettünk volna, és nem tudják az emberek, vagy nem tudták az emberek, hogy ez egy Széchenyi Istvánnál valahogy elveszett. Tehát, hogy mindenki azt gondolta, hogy akkor Széchenyi István, és akkor ő meghalt, és akkor így nincs is a család. Ez persze nem így van, nagyon sokat kell azért tenni, hogy megmutassuk azt, hogy élünk, és hogy ami még nekem nagyon-nagyon fontos, nem az, hogy élünk, hanem az, hogy dolgozunk szorgalmasan, és hogy ugyanazt szeretnénk, és ugyanazt csináljuk, mint a felmenőink, mint a Széchenyi nemzetség. Mert hogy így hívom magunkat, mert hogy van még Széchenyi nemzetség.
Meddig tudják visszavezetni egyébként a családot, ha már tetszett ezt szóba hozni?
Hát ez több száz évre visszamenőleg, szóval, hogy ez teljesen hivatalosan ugye a Széchenyi család mindig egy jegyzett arisztokrata család volt, tehát hogy több száz évre visszamenőleg is végig tudjuk.
Említett, hogy a Batthyányiakkal rokonságban állnak, kik vannak még a családfán?
Andrássy, Zicsi, Festetics, Hojós, Máriási, szóval igazság szerint mindenkivel, Károlyi, tehát mindenkivel rokonságban állunk, ezt látom a kimutatásokból, ugye a családfából, hogy tulajdonképpen ugye akkor régen fontos volt az arisztokráciának, a nemeseknek, hogy mindig a vagyon megtartásáért, és egyáltalán az ország építése érdekében maradjunk együtt, és próbáljunk meg úgy kialakítani kapcsolatokat, ami egyébként házasság, ami gyermekszületés, és a többi.
Hát úgy fogalmaztam, hogy a Topligában játszottak abszolút, és hát ezekből a történelmi családnevekből ki is derül. Van valamilyen szervezete most a főnemességnek, amely leszármazottakon keresztül egyébként még ápolja a hagyományokat, a mentalitást?
Igen, tulajdonképpen van. Ez a Magyar Történelmi Családok Szövetsége, amiről most nem annyira tudok szakmailag nyilatkozni, mert nem tudom pontosan, hogy ők most hogy állnak ebben, de azt gondolom, hogy ebben is hiányosság van, és hogy egy picit így hagy gazdaság és kultúra azért nagyon összeér, hogy hagy beszéljek arról, hogy az alapítvány 3 évvel ezelőtt az egyik küldetése annak érdekében, hogy a nemeseket és a történelmi magyar családokat egy picit összefogja és megemelje, és azt a szomorúságot, amit rányomtak, bélyeget, próbáljuk meg egy kicsit lazítani, ennek érdekében létrehoztuk a Történelmi Magyar Családok Emléknapját. Na most ez egy olyan nap, ahol ezek a családok, meghívtuk őket, a Nemzeti Múzeumban tartjuk, regisztrálni kell, jelen vannak. Tehát ma Magyarországon mi vagyunk az egyetlen olyan szervezet, aki egy napra, de csak egy napra arra kéri a családokat, hogy jöjjenek el a Magyar Nemzeti Múzeumban, így kicsit beszélgessünk, gyújtsunk egy gyertyát, legyen egy állófogadásunk, érezzük jól magunkat, és legyen egy ökumenikus istentiszteletünk. Ez most már 3. éve valósul meg ebben az évben, augusztus 29-én lesz. Ez picit zárt körül, ez a rendezvény, de egyébként olyan szempontból nyitottak vagyunk, hogy hallatunk magunkról. Tavaly több mint 200 család regisztrált már, és azt látom, hogy nagyon örülnek annak, hogy picikét, hogy beszélgethetünk, hogy elmondhatják, hogy esetleg terveznek valamit. Itt is rengeteg fiatal van, akik szeretnének egy hidat építeni. Egymást között a társadalomban egy olyan hidat, amin alkotni tudnak és teremteni úgy, ahogy ezt régen tették.
Említette többször is, hogy rengeteg feldolgozni valójában van a családi háttér kapcsán. Ön hogy élte meg egyébként akkor, amikor általános iskolába járt, középiskolába járt, vagy egyetemre a Széchenyi névvel kapcsolatos beidegződéseket a szociális rendszerben?
Azt gondolom, hogy az, hogy éltem meg, az most mostani életemben került felszínre. Akkor nem tudatosult bennem, hogy ez tiltott dolog volt, hogy tilos volt egyáltalán a címereinket használni, hogy a nagypapám óvaintett attól, hogy a nevemmel dicsekedjek. Tehát, hogy egy titok volt, egy titok övezte, egy olyan visszatartó erő, amit én otthon a családomtól kaptam az apukámtól, hogy egy csomó mindenről nem beszéltünk. Ezek felnőtt koromban tudatosultak bennem, és ez azért volt jó, hogy tudatosult, mert tudom, hogy mi az, amit helyre kell tennem magamban, és mi az, amit helyre kell tennem a társadalomban, és nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy egy nagyon rossz kép mutatkozik az arisztokratákról, és a Széchenyiekről, és egyébként a történelmi magyar családról sok esetben történészek azt mondják, nem szabad erről beszélni, az arisztokrácia szó az egy tiltott szó, és ezeket...
Még most is,
most is ezt mondják, igen. Tehát most is ezt mondják. És egyszerűen ilyenkor
és még jobban... És mi áll ennek a negatív sztereotípiának a hátterében?
Hát az, hogy az arisztokraták gazdagok voltak, nem dolgoztak, kártyáztak, teáztak, szép ruhában, és cselédeket tartottak, és tiszteletlenül voltak a cselédjeik felé, és hogy egyáltalán ez, és hogy jogtalanul volt akkora vagyonuk, amekkora. Hát ez a kommunista rendszernek ugye a hagyatéka, amik sajnos egy olyan bélyeget nyomtak ránk, ami még mindig rajtunk van. És én ezt szeretném megváltoztatni, és a mi családunknak például az a küldetése, hogy bemutatjuk azt, hogy mi is valójában ez a Széchenyi nemzetség, miről is szólt. Tehát, hogy dolgozunk, hogy teremtünk, hogy gyerekeket nevelünk, hogy a földjeink az nem azért voltak, hogy csak nekünk legyen, hanem azért voltak, hogy a többieknek is segítsünk vele, és egyébként azt látom, hogy a többi történelmi magyar család is így tesz. Tehát ez egy ilyen alap dolog, ami csordogál a vérünkbe. Akár beszélhetek a Batthyányiakról, vagy az Andrássyiakról, tehát mindenki így gondolkodik.
Egyszer-kétszer, hogy eszembe jutott az a téma, amit említett, hogy sokszor a család megkérdezése nélkül használják, birtokolják a Széchenyi nevet. Tehát akkor, amikor kiírnak egy programot, egy pályázatot, most teljesen mindegy, hogy a magánszféráról beszélünk, vagy államszféráról, vagy cégekről, közintézményekről, megkeresik a Széchenyi család leszármazottjait, hogy szeretnénk használni bizonyos termékekre a nevet?
Nem. Egyszer sem kerestek még meg minket.
És egyébként ennek van valami jogi relevanciája? Tudnak valamit lépni, hiszen...
A család 4 évvel ezelőtt hivatalosan benyújtotta a Széchenyi szókapcsolatra a védjegyoltalmunkat, tehát hogy az alapítvány maga, aki őrzi ezt a védjegyet. Ezt én nagyon-nagyon finoman kezelem, ezeket a névhasználatos ügyeket. Mi nagyon igyekszünk mindenkivel egy jó kapcsolatot ápolni, az országunk érdekébe tesszük ezt. Nem mindig örülünk neki, hogy látjuk a nevünket, tehát a szelektív hulladékgyűjtő kukán még egy kicsit se öröm látni egy Széchenyi nevet, szerintem ez nem odavaló. Sok esetben rossz az a környezet, amiben belehelyezik a Széchenyi nevet. Ugye nem olyan régen egy Széchenyi bank ügyünk volt, ami azért elég rossz fényt vetett a névre. Szóval nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha megkeresnének bennünket, és ezt közösen meg tudnánk beszélni, vagy azt a feltételt megteremteni, ahol ezt a Széchenyi nevet elhelyezhetjük, hiszen nagyon könnyű elrontani egy névnek az értékét, mindennek az értékét nagyon könnyű elrontani, és hát ezt hogyan ki fogja felépíteni.
Ide tartozik a témához szorosan például a Magyar Tudományos Akadémia alapítása többek között, a Széchenyi Istvánnak a műve volt az is, van-e valamilyen kapcsolatok az akadémiával?
Sajnos még mindig nincsen. Ugye, hogy most új elnöke van az akadémiának, vele még nem vettük fel a kapcsolatot, és meg sem szólítottuk, de az előző elnöket több ízben többször kerestük az akadémiát, csak egy bemutatkozás erejéig szerettem volna bemutatni, nem is magamat, hanem Széchenyi gróf, Széchenyi Gézát, hogy mégiscsak Széchenyi István egyenesági Magyarországon egyetlen olyan leszármazottja, akinek a dédpapája kezdeményezésére megépült az akadémia, ami szerintem egy világszerte híres lehetne, de hogy ugye nem az történik, amit Széchenyi István szeretett volna ott. És azt gondolom, hogy ennek nagyon fontos része az, hogy a családra egyszerűen a Magyar Tudományos Akadémia egy kicsit sem kíváncsi. Tehát hogy azért ez egy rettenetesen, egyrészt társadalmilag nem elfogadott, tehát az a Széchenyi nemzetség ettől sokkal többet tett ennek az országnak, mint hogy ezt bárki megengedhesse magának, hogy nem fogunk kezet, és nem tudunk egy úton közösen menni. Tehát, hogy azért itt van egy hidunk, van egy nagyszentkünk, van egy nemzeti múzeumunk, tehát itt egy nagyon komoly szellemi és épített örökség van, amit tisztelni kell mindenkinek.
Bécsben is komoly áfima van Széchenyi István grófnak. Van valami kapcsolat esetleg a bécsi intézményekkel, vagy alapítványokkal, vagy sem?
Sajnos
próbálják
nincsen.
Felvenni esetleg? Mert hát ugye vannak Széchenyiek is Bécsben élőek.
Így van, hát ennek... Szóval én azt gondoltam erről, hogy először maradjunk Magyarországon, tehát maradjunk határon belül, és itt próbáljunk egyáltalán valamit letenni erre az asztalra, mert a Széchenyiek mindig arról voltak híresek, hogy nem elvesz, hanem előbb ad, és mi is azt mondtuk, hogy adjunk, és nem pedig elveszünk, tehát hogy megteremtettük most azt a féle Széchenyi alapítvány, ami most már kezd kialakulni, és tényleg virágzik, és akkor majd most ki fogunk lépni egy kicsit határon túlra, és felveszik a kapcsolatokat, és egyáltalán körülnézünk, hogy, hogy mi az, amiben ott tudunk esetleg, vagy hogy tudunk kapcsolódni egymáshoz. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon kényes terület, ez az arisztokrácia, ezt nagyon finoman kell kezelni.
De még hálózaton belül is, ha lehet így fogom, tehát családon
még
belül
is? Hálózaton belül is, persze.
Van rivalizálás? Lehet ilyen tudikokat megtudni, vagy sem?
Hát rivalizálás mindenhol van, de azt gondolom, hogy a végére mindig sikeresek vagyunk ebbe, mert a hitvallásom az, hogy a szeretet és az a fajta közös gondolkodás, amit Széchenyi Pál érsek óta tulajdonképpen ezt a családot mozgatja, ugye a 316 éves Pál érsek azért, és Széchenyi István is, és akár Festetics Júliát, hogy bárkit nézek a családba, ott mindenkit a békesség és a szeretet. És hogy ez nagyon sokat segít nekünk, tehát nem veszekszünk, és közös a cél, és mindig sikerül közösen felállni, és egy olyan közös érdeket felállítani, amiben mindenki jól érzi magát.
A műsor első részében utalt rá, hogy nagyon hiányzik az a fajta mentalitás, amit a Széchenyiek annó képviseltek. Mire gondol? Tehát egy álmodozó, vállalkozói légkör hiányzik Magyarországon, vagy pedig másra utalt?
Én azt gondolom, hogy amire itt utaltam, az a fajta bizalom, amit hogy hát nagyon nehéz a hitelt olvasni, ezt én aláírom, de azért mindenkinek meg lehet próbálni, hogy mit is írott Széchenyi István. Tehát a bizalom, az úgy érzem, hogy elveszett. Az egymás felé nyitás az, ami kicsit talán most már jobbá kezd válni, de hogy a vállalkozások közösen egymással virágozzanak, és hogy ne féljünk átadni a fiataloknak, egymásnak azokat a praktikákat, vagy lehetőségeket, amik mindenki számára van, de lehet, hogy az egyikünk jobban tudja, a másikunk nem annyira jól tudja, és segítsük egymást. Tehát az egymás iránti tisztelet, szeretet, segítőkészség, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos része a vállalkozásoknak, még akkor is, hogyha ez nagyon-nagyon messze áll. Tulajdonképpen azt mondjuk gazdaság, akkor azt mondjuk szeretet, hit. Tehát, hogy egy kicsit így a szó maga is messze áll egymástól, de én azt gondolom, hogy nem áll messze egymástól.
Akkor, amikor egyébként a Széchenyi Alapítvány képviseletében valahol megjelenik, rögtön kitárulnak az ajtók?
Hát igen, csak aztán hamar össze is csukódnak. Szóval elég sokat kell dolgoznom azon, hogy ez az ajtó nyitva maradjon. Egyébként azt kell mondanom, hogy jó a tapasztalatunk, szeretnek bennünket, szívesen dolgoznak velünk együtt, és szívesen kötnek velünk együttműködéseket, és mi pedig megpróbálunk mindenki számára megfelelni, és tényleg szorgalmat és hitet mutatni a mi alapítványunk.
Még egy kis provokáció, hát ebben a felpörgött világunkban egyébként beszéltünk az arisztokráciáról, sokszor Széchenyiekről, Batthyányiakról, Festeticsekről, Eszterháziakról, Szapárit még nem is hoztuk szóba, bocsánat, igen, az Andrásiakat, de hogy látja, lehet rá igény? Hát tulajdonképpen olyan terület ez, mint az írott sajtó, hogy már ugye az ember csak a telefonon keresztül olvas, és vannak olyan értékek, amiket kukába dobunk sajnos.
Hát én azt gondolom, hogy kell, hogy legyen rá igény, meg fogjuk teremteni azt a feltételt, hogy azt lássa ez a társadalom, hogy igenis igény van erre. Mert mielőtt az igényt felállítanánk, mi megteremtünk valamit, és akkor az emberek és ez a társadalom látni fogja, hogy hatalmas igény van arra a nemes gondolkodásra, és azokra építő jellegű gondolatmenetekre, amit ezek a családok valamikor tettek egymással és közösen, és hogy ez lesz nekünk tulajdonképpen a veszőparipánk, a szorgalmas munka, és hogy dolgozunk, és hogy alkotunk, teremtünk.
Van egyébként a Magyarországon élő Széchenyiek közül, aki a figyelmet leszámítva vállalkozik, vagy közismerte pozícióban van? Akár név nélkül is, inkább érdekesség kedvéért, hogy hol lehet számítani Széchenyiekre?
Hát például egy horgász nagy kereskedésben.
Az elég pikáns, így első pillantásra.
Igen, igen. De ha a filmet nézem, akkor természetesen, mint fényképész, filmes, rá is lehet számítani, fel lehet bukkanni, de ha a sport egészséges életmódot nézem, akkor Széchenyi Viktóriára rá lehet bukkanni itt-ott-amott, és hát készülőben van egy grafikusunk. Egy picit azt látom egyébként a családnál és a művészet területén is, Széchenyi Krisztiánra mindig lehet számítani. Ő az én testvérem, alapítványunk kurátora egyébként, táncos, úgyhogy és mindenféle művészet és kultúrában nagyon, nagyon otthon van, úgyhogy sok helyütt vannak Széchenyiek, akikre fel lehet bukkanni.
És záró kérdésként, ez inkább, ha nem hangzik negatívan, túl nagy teher egy Széchenyinek lenni, vagy teljesen csak a pozitív oldalát érzik?
A pozitív oldalát nézzük.
Köszönöm szépen, ez volt a végszó.
Köszönöm szépen.
A nap vendége tehát Széchenyi Tíme, a Group Széchenyi Család Alapítvány kuratórium elnöke volt a mikrofonnál. Szajlai Csabát hallották. Hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.